Na, hát szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor a mai témánk ismét egy kis kitérés a megszokotthoz. A megszokott ugye ez a kiválasztásnak a különböző bibliai igéi szempontjai, de most a mai alkalommal egy kicsit az írás értelmezésről szeretnék veletek hát elmélkedni, és bizonyos alapvetően szabályokról, amik nagyon sokat segítenek abban, hogy dolgokat jól értsünk a Bibliából, és ne értsünk félre, vagy igehelyeket ne használjunk egész másra, mint amiről ezek az igehelyek szólnak. És hát ezzel kapcsolatban szeretnék pár ponton végig szaladni veletek. És ugye ezt a tudományt úgy hívják, hogy a hermeneutikának a tudománya, és ami ehhez kapcsolódó gyakorlati dolog az az exegézis, ahogy ezt alkalmazzuk aztán ezt a tudományt az írásnak a kibontására. És ez az egész a bibliológia tárgyába tartozik bele, ugye a bibliológia foglalkozik mindazzal, hogy a bibliai forrás hogy állt össze, milyen az írás ihletettsége, kik írták, hogy írták, milyennek az igazsága, bizonyítékai, és ebbe a nagy tárgyba egy résztárgy a maga az írás értelmezés is. És mit mondtam, tehát a hermeneutikának hívják azt, ami a magyarázatnak a tudománya, és ez számos szabályszerűséggel rendelkezik, és ezeket érdemes legalábbis az alapvetőeket megismerni és követni őket, hogy egyfajta mindent átfogó és a lehető legszisztematikusabb megértésünk legyen az igével kapcsolatban, mert hát nagyon sokszor találkozhatunk avval a állítással, akár hívőtől, akár nem hívőtől, hogy hát a Bibliából tényleg mindent meg lehet magyarázni, és ahogy látjuk, a Bibliából tényleg mindent meg lehet magyarázni, és használ a hívők is mindent megmagyaráznak, és a nem hívők ezt meg jó ürügyként használják arra, hogy a forrás ne tekintsék annak, ami tehát hitelesnek, mert úgyis igaz az is, meg az ellenkezője is, amit állítunk róla. És hát maga ugye az exegézisnek a gyakorlati tudománya, az alkalmazása, a szabályok alkalmazása, és ahogy ezt megértjük és alkalmazzuk, azt gondolom, hogy azért nagyon sok mindentől meg tudjuk magunkat óvni. És 8 ilyen nagyon általános szabályszerűséget szeretnék nektek megmutatni az írásokkal kapcsolatban. Az első, az egy nagyon általános dolog. És az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a célja a Bibliának? Hogy miért íródott ez a könyv? Mi a fő célja? És ha össze akarnátok foglalni, hogy tulajdonképpen mi a fő célja, vagy mi a központi mondani valója a Bibliának, vagy mi a hogy is mondjam, egy mondatba összefoglalható lényege, akkor ezt meg tudnátok-e magatoknak fogalmazni?
Isten üzenete az embernek.
Isten üzenete az embernek.
Isten igazságos király.
Isten igazságos király.
Ami most nem.
Isten bemutatása.
Ember. Isten bemutatása.
Higgyétek, hogy Jézus a Krisztus.
Igen. Mondhatok még.
Én amikor ez összefoglalót hallottam kint még, akkor azon döbbentem le, hogy a könyvek sorba, és az Ószövetség, ez milyen jól bemutatja Isten programját a zsidókkal, és hogy ő velük mennyiszer, és hogy próbálkozott, és mennyiszer tért vissza, és a szeretetét és a kegyelmét eljutatta nekik ténylegesen. Az Új Szövetség, az meg egy kicsit más.
Az már jövőre lesz. Hát igen, ugye ha már előveszük külön a könyveket, az már egy más dolog, mint hogyha most komplexen azt kérdezem, hogy itt van egy könyv, ami 1600 év alatt íródott, több mint 40 író, 3 nyelv, de hogy végülis miért erre, hogy válaszolunk? És az egyik nagy válasz, amit erre szoktak adni, az, hogy a Bibliának az elsődleges célja a megváltás. De igazán, hogyha azt mondanánk, hogy a megváltás ez a fő célja, ezért íródott a Biblia, ebből kimaradnának témák, és amiket itt mondtatok, igazán kimaradnak belőle témának, mert hogy az embernek így, meg az embernek úgy, mindjárt azt mondanám, hogy ott vannak az angyalok, és már is egy a teremtmények jelentős részét kiejtettük a bibliai témából, ha elkezdünk beszélni az emberekről, de hogy tudnánk úgy megfogalmazni a Bibliát, hogy benne legyen mindaz, ami benne van. A megváltással megint az a probléma, hogy a Isten nekünk hozott megváltást, az angyaloknak nem. De ez a spirituális tér, amiben létezünk, ennek az angyalok is része is, sőt a Bibliából úgy tűnik, hogy igen, nagy szerepet töltenek be sok ponton. És azt gondolom, hogy az egy jobb meghatározása a Bibliának, hogy a mindent átfogó célja az Isten dicsősége. Tehát Isten mindent a saját dicsőségére tesz, és a saját dicsőségére teremti az embert, a saját dicsőségére teremtette az angyalokat, és mindent a saját dicsőségére fog egybe szerkeszteni újra, és minden ezt a célt, ezt a végcélt szolgálja. Tehát azt gondolom, hogy a Bibliának a legjobban megragadható és legfőbb célja az Istennek a megdicsőülése, az ő dicsősége, és minden ezt a célt fogja szolgálni, és ebbe az irányba fog mutatni. És Istennek ezen belül rengeteg terve van, amit ő végrehajt, és vannak rendelkezései, amik meglesznek, és van valahol szabad mozgástér, legalábbis úgy tűnik, hogy szabad mozgástér, ugye ez már a teológiai vitáknak az izgalmas terepe, hogy mennyire szabad és mennyire nem szabad, egészen a szélső kálvinizmustól a teljes szabad akaratig, vagy az univerzalizmusig, még azon is túl. A második nagyon fontos pont ebben, mikor felismerjük, hogy mi a célja a Bibliának, az, hogy minden egyes könyvnek fölismerhető a saját jellemzője, a saját üzenete, és ha egy könyvnél ezeket fölismerjük, akkor már sokkal jobban meg fogjuk tudni határozni azt, hogy mi a fő mondani valója, ugye megnézzük, hogy mi az üzenet, és utána meg fogjuk nézni, ez már a következő pont lesz, hogy kinek íródott ez a könyv. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy adott bibliai könyv kinek lett megírva. Tehát a második az, hogy mi a témája, mi a fő mondani valója egy könyvnek, és ez alá rendezzük be aztán a könyvet, és a harmadik pedig az, hogy ki a címzett ennél a könyvnél. Ugyanis már ez a harmadik pont az, ami azt gondolom, amire a bevezetőben utaltam, ez teljesen figyelmen kívül van hagyva az ilyen típusú mozgalmakban, ahol bárhol föl tudják jutni a Bibliát, és tudnak maguk számára egy aktuális jó proféciát találni, és igazolni a mindennapi céljukat. Ez az újságírói exegézés és az újságírói profétálás szintje. Ugye ez azért nem így működött a héber írások ideje alatt. Ott a megkövezés volt a kritérium. Szerintem, ha ezt ma komolyan vennék, akkor elég sok proféta becsukhatná a boltját. Gyakorlatilag mind valószínűség szerint. De közben ők nagyszerű könyveket írnak, és milliómos, milliárdos üzleteket. Rosszul is. Ne sértegessük az újságírókat. Igen, avval csak inkább a mindennaposságára utaltam. Tehát egy napi hírek az egy más dolog, mint a Biblia proféciát bevonni a napi sajtónak a szintjére, és ott egy adok kapukba belemenni, hogy most ez, most az, most amaz, hogy teljesedik be. Ez nem így működik. A Biblia beteljesülések 100%-osan precízek, pontosak, és abszolút felismerhetők, de nem előtte. Tehát, hogy olyan nem nagyon van, hogy előtte valamit fölismertek, de olyan látszik, ugye, hogy az Új Szövetségben fölismerik, ahogy látjuk, hogy megy a történet, hogy na most ez történt meg. Tehát fölismerik visszafelé a dolgokat. És ugye a Messiással kapcsolatban számos profécia van, az első eljövetellel kapcsolatban és a második eljövetellel kapcsolatban, és azt már fölismerhetjük, hogy az első eljövetellel kapcsolatban szó szerint teljesültek be a proféciák, tehát ez jó okot ad nekünk arra, hogy azt gondoljuk, hogy a második eljövetellel kapcsolatban is szó szerint fognak beteljesülni a proféciák. Meglepő módon az egyház egy jelentős része nem így közelít meg egy csomó proféciát, mert allegórikus értelmet ad proféciáknak, és ezzel Izraelnek az egész kérdését és szerepkörét nagyon máshova tudja helyezni, mint ahogy arról mi gondolkozunk. Tehát ott tartottam a harmadik pontnál, hogy ki a könyvnek a címzettje, és ha már ugye említettem ezeket.
Az, hogy ki kinek szól, az
ugyanaz? Hát, de ugyanaz. Így fogadni ki a címzetje, vagy kinek szól. Itt van például Joel könyve, és itt van a Joel 2.23. Ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vígadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullad néktek az első hónapban. Ugye ez egy olyan ige tipikusan, amit X-en lehetett már hallani, vagy lehet hallani, mikor illető prédikátor a tömegnek azt mondja, hogy és megadja nektek a késői esőt. Ez mind szép és jó, csak itt az egész kontextus Joel könyvében a Szentléleknek az újrakiöntése, a végidőkben Izrael helyreállítása, Izrael nemzeti megtérése, és ez persze a további pontokhoz vezet, mert Péter apostol ugye idézi a Joel 2.28-at az Abcsel 2-ben, és ez már egy következő ponthoz vezet, amiben most nem fogok belemélyedni, máskor sokat beszéltem arról, hogy hogyan idézi az új szövetség az ószövetséget. És ennek volt az adott korban egy meghatározott technikája, ahogy a rabbik és a kor tanítói használták a bibliai írásokat, és a saját írásaikban alkalmazták ezeket. Tehát nem kuk-muk-fuk tették, hanem ennek volt négy különböző módja, és pontosan ugyanez a négy különböző mód megjelenik az új szövetségben. Például a Joéli üzenet, az nem egy beteljesülés, hanem a hasonlóság egyetlen egy pontja miatt idézi Péter az Abcsel 2-ben ezt az igét. Ugye semmi nem történik meg az Abcsel 2-ben abból, amiről Joel beszél itt a 2.28-ban, lészene azután, hogy kiöntöm a lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt, még a szolgákra szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet, és csodajeleket mutatok az égen és földön, vért, tüzet, üstoszlopokat, nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljő az Úrnak a nagy és rettenetes napja. Eleve ugye bedefiniálja, hogy ez akkor történik meg, minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja, tehát meg kéne nézni, hogy mi az Úrnak nagy rettenetes napja. Ennek van egy szűk és egy tágabb értelmezése, ebbe sem megyek bele. A hasonlóság egyetlen egy pontja a Péter idézetben az, hogy kiárad a Szentlélek. Ott 120-ra kiáradt, és történt egy olyan csodajel, ami itt nincs leírva, az volt a nyelveken szólás. Megértették sokan az evangélium új üzenetét, ami pünköstkor kiáradt, olyanok, akik nem beszélték azt a nyelvet. A következő pont, hogy gúnyolódók erre azt mondták kora reggel, hogy ezek megrészegettek a bortól. Megjegyzem, hogy ezt nem a barátaik mondták, hanem az ellenségeik, tehát az ellenségeik mondatára nem kéne a Szentlélek megnyilvánulásainak a jeleit fölépíteni, tehát sokan ezt használják, hogy milyen furcsa dolgokat produkáltak az apostolok, és össze-vissza a tigris bukfenceket vetettek, szó nincs ilyenekről, mit csináltak, beszéltek egy olyan nyelven, amit ők maguk nem beszéltek, és azok a zsidók, akik összegyűltek az ünnepre, mindenféle külső diaszpórából, elkezdték érteni, a saját föl is van sorolva, hogy milyen nyelveken értették azt a beszédet. Tehát ez nagyon messze áll azoktól a jelenségektől, amiket ma a Szentlélek munkájában megpróbálnak bele tuszkolni ez alapján, az ige alapján. Tehát ismerni kell például ezt a pontot, hogy hogy használja az új szövetség az ót, de még most a címzetteknél tartottam, és lépek tovább. A negyedik pont, amit nagyon figyelembe kell venni, és teljesen alapszabály, az, hogy meghatározni egy igének a kontextusát, hogy ez az ige milyen környezetben hangzik el. És ahogy mondtam, van ez az általános mondás, hogy hát bármit lehet bizonyítani a Bibliából. Ugye például ebből a Joéli igével is nagyon sok mindent szoktak bizonyítani új és friss és mindenféle mozgalmakban, hogy a Szentlélek milyen munkákat végez. De ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha a kontextust figyelmen kívül hagyjuk, és sose felejtsétek el, hogy egy bibliai idézet valakinek a kezében, ha csak igazolni akarja azt, amiről beszél, az csak egy ürügy lesz arra. Tehát nem arról fog beszélni, hogy miről szól az ige, hanem egy ürügyet talál arra, hogy a saját témáját kifejtse. Az ötödik szabály az, hogy ha látunk egy igét az adott kontextusában, akkor sem alkalmazhatjuk ezt az igét automatikusan egy teológiai bizonyítására egy nehéz témának, különösen, hogyha az az ige bizonytalan. Mit értek az alatt, hogy bizonytalan? Az abcselben többször látjuk, hogy a zsidóknál előjön az, hogy mikor hitre jut egy csoport, és azonnal bemerítik őket. És az abcselben levő bemerítés az egy nagyon specifikus dolog, mert a zsidó gondolkodásban a bemerítésnek volt egy plusz tartalma, és ez a plusz tartalom a következő. Mikor bemerítkeznek, egyrészt vagy szeparálódnak valamitől, amiben előtte benne voltak, vagy kifejezik az egyetértésüket egy adott tanítóval, egy adott tanítással, vagy egy adott mozgalommal. És pontosan ugyanezek történnek meg a zsidóknál az abcselben. Nem kell most odalapozni, csak idézem Pétert, mikor azt mondja, szakítsátok el magatokat ettől a gonosz nemzetségtől. Mire értette ezt? Ugye ez a gonosz parázna nemzetség, Jézus így nevezte őket, miután elutasították a Máté 13-ban, hogy ő nem Istentől tesz csodákat, hanem a Belzebub segítségével tesz csodákat. Eljött rájuk a visszafordíthatatlan ítélet, és Jézus kimondja, hogy hát ti káromoljátok a szent lelket, és hogy minden megbocsáthatik, de ez nem. És ez lett Izraelnek a nemzeti bűne. Egyénileg mindenki hitre juthatott, ahogy ez történik például Abcsel 2-ben, hitre jutnak egyénileg, de a nemzet meg lett ítélve, és visszafordíthatatlan volt az ítélet. A visszafordíthatatlan ítélet 70-ben eljön, nem megfordítható, ez egy fizikai ítélet, amiben a nemzet jelentős része elpusztul, és a szétszóratás kezdetét veszi. Nem itt lett teljes a szétszóratás, de itt elindult, nagyon nagy volt, és aztán a második zsidó háború során teljességre jutott, és gyakorlatilag pusztán hagyatott a föld, ahogy ezt Jézus megprofétálta. Na most visszatérve a példámra. Ugye azt a típusú bemerítkezést, ami ott történik, nem lehet egyértelmű példává tenni az egyén bemerítkezésére, ha nem ismerjük azt a hátteret, ami ott van. Mi történik? A zsidók, mikor bemerítkeznek ott csoportosan, elszakítják magukat attól a gonosz parázna nemzetségtől, és fizikai ítélettől is, ami arra a nemzetségre jött. Ezért mondja Péter nekik, hogy szakítsátok el magatokat ettől a gonosz nemzetségtől, mikor bemerítkeznek. Ez egy mai hívő számára nem így történik. Tehát egy pogány, egy nem zsidó, nincs benne egy olyan közegbe, akik elkövették a megbocsáthatatlan bűnt, amikor a messiás itt járt, bizonyítani akart, hogy ő a messiás, felajánlotta a messiási királyságot, és ezt Izrael vezetői szinten elutasította. Ez annak a generációnak volt a bűne, és ezért Jézus, mikor velük befejezi a földi szolgálatát, a Máté 23-ban egy olyan vádbeszédet fogalmaz meg velük szemben, hogy addig nem láttok meg, mondja Izrael vallási vezetőinek nyilvánosan, amíg azt nem mondjátok, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, egy messiási zsoltárt idéz, és ez lesz a második eljövetel, amikor valóban lesz egy olyan nemzedék, aki őt visszahívja, aki megbánja a bűnöket nemzeti szinten, és azt mondják, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, és akkor majd meglátják, és néznek arra, akit által szegeztek, és akkor sír az egész nemzetség, és helyreállnak. De nem lehet kiszakítani az adott történelmi kontextusból egy dolgot, ami ott történik, és abból egy teológiát csinálni, mint például egy mai mozgalom, aki a vízkerességet üdvösségi kérdését teszi, a szabadulás forrásává teszi, a nyelveken szólás meg kapujává teszi, és mikor bemerítik az embereket, akkor ott sikoltoznak, szabadulnak, démonok mennek mindenfelé, és lélek csodák történnek, hogy ihaj. Igen, igen, rágondoltam. Tehát ez egy nonsens. Nonsense azt állítani, hogy mi azt csináljuk, ami az abcselben volt. Csinálhatják azt, amit csinálnak, ez még akár lehetne is biblikus, de hogy az lenne, ami az abcselben volt, az nem igaz. Mikor emberek tömegesen kimennek a hősök terére, és ott nem hívőket elkezdenek gyömöszölni, démonokat űzni, vízbe dugni, akkor ennek köze nincs ahhoz, ami az abcselben történt, ahol Pál például zsinagógáról zsinagógára járt, kereste azokat a prozelitákat és istenfélő pogányokat is, aztán miután szolgálta a zsidók felé, és azok netán elutasították, vagy éppen elfogadták, és nekik is hirdette az evangéliumot. Az egész abcselben egyetlen egy olyan pont van, amikor Pál leáll ilyen nyílt téren, és elkezd vitázni nem hívőkkel, ki tudja ez hol volt,
Aténban.
Igen. Ezzel nem azt mondom, hogy nem lehet kiállni bármelyik térre, és nem lehet hirdetni az evangéliumot, és nem lehet traktátusokat osztani. nyugodtan lehet raktározni. Csak nem kell azt mondani, hogy ezt csinálták ott. Értitek? Tehát nem kell igazolnunk magunkat valamivel, ami közel nincs a dologhoz, hogy ez az, nem ez az. Ettől, hogy jó vagy nem jó, hogy így úgy, ez egy más kérdés. Lehet, de nem az. A következő szabálya az interpretációnak, hogy, illetve a Biblia magyarázásnak, tehát ahol most járok, hogy mivel mondtam, hogy egy igehelyre nem építhetsz föl egy teológiát, egy doktrinát, meg kell keresni az összes oda vonatkozó igét, ami arról a témáról szól, és azok fényében kell megvizsgálni a témát. Tehát például nézzük az egyik legfontosabb dolgot, üdvösség, újjászületés. És több mint 100 igét tudnánk nagyon gyorsan összegyűjteni, hogy ez kegyelemből és hitáltal történik. A vízkeresek sehol nem jelenik meg az egész közelében. Tehát látjuk, hogy Istennél az újjászületés, az kegyelemből, hitáltal, nem cselekedetekből történik. A Biblia általános, átfogó tanúságtétele erről szól. A bizonytalan pontokat mindig a biztos pontok tükrében kell értelmezni. Tehát, ha mondjuk előrántjuk most a Márk 16-ot, akkor a Márk 16-ról, ahol azt mondja, hogy és ezek a jelek követnek azokat, akik hisznek, és ott föl van sorolva 5 jel, abból 2 szoktak szeretni, a kígyósat kevésbé szeretik, meg a halálos italt megint kevésbé szeretik, de mondjuk, hogy látunk az abcsában, hogy történik pár kezére rátekeredett a kígyó, nem halt meg. Volt valami halálos ital, egy halálos ital volt? Melyik? Vannak kígyó, tehát a YouTube-on mindent lehet találni, szerintem ilyen kígyós közösséget is találtok.
Meg is van.
Azt mondom, hogy
kígyó,
de ha esetleg valami történik, akkor az nem tök jó, igen, hogy véletlenül érted.
Igen.
Arizonában megfizélek,
akkor jó, akkor elő kell rántani. Na, én csak kicsit elvicceltem, de annyit akartam mondani, hogy a Márk 16 nincs benne a régi kéziratokban, tehát Márk 16-ra nem kell teológiát építeni szembe a biztos, stabil igékkel egyrészt, másrészt pedig ugye ott is benne van az, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Vegyük úgy, hogy ez abszolút stabil állítás. Az ellentétjét nem állítja, nem azt mondja, hogy aki nem hisz és nem keresztelkedik meg, az elkárhozik. Tehát a hinni és bemerítkezni, az nyilván egy egységet alkot, mert a hitnek a külső kifejezése az, amit a vízkerességben, a bemerítésben bemutatunk, tehát igazán bizonyságot teszünk arról, hogy mi történt velünk, de nem attól történik a dolog meg. Ha valaki nem megtértként, vagy nem újjászületettként bemegy a vízbe, az vizes bűnös lesz, tehát igazán a víz az nem fogja megoldani a dolgokat. De hát látjuk az egyház történetet, hogy a víznek igen nagy szerepet tulajdonítottak, mert különben ezért kezdték el a bébiket is bemeríteni, mert azt gondolták, hogy ez egy életmentő dolog. Tehát nem véletlen az, hogy a csecsemőket is bemerítették, lespriccelték. Ki hogy, attól függ, hogy tudott-e görögül vagy nem. Ugye a görög irányzat azt tudta, hogy a baptizmus teljes alámerítést jelent, úgyhogy tudtam, alatt a bébiket teljes víz alá nyomták, aztán a másik irányzat ezt már elfelejtette, a latinos változatot már csak spriccelgették a bébiket. Tehát ennek a különböző válfajai, ahogy eltértek a szövegtől, eltértek a kontextustól, eltértek az eredeti, hogy is mondjam, történelmi gyökereitől mindannak, amit jelentett a bemerítés, hogy egy zsidó közösségbe, ahol ez a mikve szertartása csak teljes alámerítést jelentett, és igazán nem a bemerítő személye volt az abszolút kulcs, hanem ez kifejezett valamit, amit történt. Azért is Jézus nem is merített be senkit, Pál is mondja, hogy megkereszteltem ugyanezt, de nem kereszteltem azon kívül senkit meg. Tehát nem azon volt a hangsúly, és ő is hárította ezt, hogy most az legyen a fontos, hogy a bemerítő személye, mint az lenne valaki, vagy annak lenne egy olyan kenete, hogy most akkor valami, nem tudom, mi fogok történni. Tehát minden igét meg kell nézni, és a biztos igéket kell alapul venni a bizonytalanokkal szemben. És nem lehet egyes igéket kiragadva, még ha a kontextusban nézzük, akkor se lehet ilyen, nem tudom mi a jó szó az angol, hogy proof textnek használják. Mi a proof text az magyarul? Nagy jó angolosaink vannak. Egyre jó szó, hogy proof text. Én nem találtam túl jó fordítást, de hogy nem lehet egy ilyen igét úgymond a teológián proof textjévé tenni, tehát egyetlen bizonyító alapjává. Egy hatodik ilyen nagyon általános alapszabály, hogy föl kell fedezni a kulcs szavaknak a jelentését abban a szövegben, amit éppen magyarázni akarunk, és nyilván nem elég megnézni egy magyar vagy egy angol szótárt, hogy mit jelent az, hogy megváltás, mert a magyar megváltás szó nem fogja lefedni azt, amit az eredetiben a kifejezés, hogy az angol salvation szó és ennek az eredeti görög megfelelője jelent. És nem régiben ezeket nézegettük, és ugye megállapítottuk, hogy a megváltás az egy nagyon széles jelentésű szó a Bibliában, ami jelent fizikai szabadulást, betegségből gyógyulást, megmenekülést, spirituális megváltás, megszabadulást, de ezt mindig az adott kontextus fogja eldönteni, hogy miről van szó, és ezt föl kell ismerni, mert egyáltalán nem mindegy, hogy melyikről van szó. A hetedik pont az, hogy el kell vetni, amennyire lehetséges, nyilván ez soha nem lehetséges teljesen, de a személyes előítéleteinket meg kell próbálni levetkőzni. És nem lehet a saját meglévő elképzeléseinkkel adott szövegeket értelmezni, mert ugye egy jó példa, hogy ugye Amerikában nagyon elterjedt, hogy ugye a mindennemű alkohol az mennyire problémás, és igazán a Biblia, amikor alkoholról beszél, akkor csak gyakorlatilag szőlőléről beszél, aminek nincs semmi alkoholtartalma. Minden alkoholtartalma dolog az bűn, és ezért amikor a Bibliában borról van szó, akkor az mégse bor, hanem alkoholtartalom nélküli szőlőlé. És nyilván ez egy olyan fajta előítélet, ami bizonyos igéknek teljesen ellent fog mondani. És ezt jó elkerülni, ezeket az előítéleteket, és nem úgy látni, hogy Jézus a kánai mennyegzőn például szőlőlevet szaporított. De más példákat is lehetne erre találni. A nyolcadik pont, ami nagyon fontos pont, hogy mindig maradjunk meg a egyértelmű szószerinti magyarázat mellett, ameddig ez lehetséges, és a oda vonatkozó információk nem mutatnak más irányba. Föl is olvasom nektek, ezt szoktuk az interpretáció magyarázás aranyszabályának hívni, és gyakorlatilag ez a kulcsa a Biblia megközelítésének. Ez egy komplexebb mondat, úgyhogy ezt olvasom, mert elmondani szinte nehéz lenne, de azért érthető lesz. Ha az írás szó szerinti jelentése normális értelmet mutat, ne keress más jelentést, hanem használj minden szót a természetes, megszokott jelentésében. Ha csak a közvetlen szövegösszefüggés, vagy az alapvető igazságok más, kapcsolódó, ide vonatkozó bibliai szakaszok fényében nem mutatnak világosan más irányba. Ezt most lebontjuk egy kicsit, mert ez annyira komplex. Tehát szó szerinti, ez az első pont. Ugye ez a normális olvasásunk. A Bibliát pont ugyanúgy kell olvasni, mint ahogy bármilyen más könyvet olvasnánk. És ugyanazokat a szabályokat, ahogy egy szöveget megközelítünk, ugyanazokat lehet használni. Az, hogy szó szerint olvasunk a Bibliát, ez nem zárja ki azt, hogy jelképes beszéddel találkozunk a Bibliába, de minden képes beszéd alapja valamilyen szó szerinti értelem. Például, amikor azt mondja, hogy megfogunk valakit valamiben, ugye akár a beszédben, ennek az alapja egy szó szerinti jelentés, de már átvitt értelemben használjuk azt, hogy na, megfogtalak. Akkor az nem azt jelenti, hogy megfogtam, hanem az, hogy most tetten értelek. De ezt értjük. Tehát a nyelv ezt érti és magyarázza. Tehát ez a Bibliában ugyanúgy jelen van. Ugyanez a szó a Bibliában használható így is, úgy is. Mondok egy jó példát erre. Ott van például a fa. Ugye az 1 Mózes 1.12-ben látjátok a fát, mint a jó és a gonosz tudásának a fáját. És ezt szó szerint látjuk ott. Aztán látjátok a fát a Róma 11.24-ben, mint az olajfát, ami Izraelhez kapcsolódik, és az áldások helye. Itt átvitt értelemben látjátok az olajfát. De szó szerint is lehet kétféle egy fa. Például az 1 Mózes 1.12 az ott szó szerint a fáról beszél, de beszélhet szó szerint fáról, ami viszont illusztráció lesz. Hol láttuk ilyet? Például a Máté 24.32-ben, vagy a Lukács 21, 29-ben, amikor azt mondja, hogy már látjátok a fügefát, hogy zsendül, akkor ő szó szerint egy fügefáról beszél, és a fügefa zsendülésének a képét használja arra, hogy megértsétek, hogy amit láttok abban a proféciában, az ugyanígy fog megtörténni. Tévesen a fügefát ott Izraelre szokták vonatkoztatni, de ha elolvassuk a Lukács párhuzamot, akkor ott azt mondja, hogy látjátok a fügefát és a többi fákat, amiből elég erősen kiderül, hogy itt a fákat, mint egy valós fákat használja, hogy ezek virágoznak, és ezután ez jön, és látjátok, hogy eljön a nyár. Pontosan ugyanúgy lesznek meg azok, amiről Jézus beszél a Máté 24:32-ben. Ott ugye az utolsó időkről beszélt, az eljöveteléről, a végidőkről, és ezzel kapcsolatban mondja, hogy ezek az események ugyanúgy meglesznek, ahogy látjátok, hogy zsendül a fa, ugyanúgy fogjátok ezt is látni, hogy ez történik, meg ez történik, és megtörténik ez a dolog. Ugye ott szoktak ilyen számlátásokba belebonyolódni, hogy a fügefa, és most 70 év, és Izrael most már eltelt, akkor valami más számot kell előszedni, tehát rémisztő mindenféle ügyködésbe bele szoktak menni, holott miről van szó? Ez egy fát, és azt mondja, hogy nézzetek rá normálisan, egy fára látjátok, hogy nő, virágzik, gyümölcsöt hoz, van egy kora, és ahogy ez történik, ugyanúgy történik, ezek az események is meglesznek. Figyelembe kell venni a kulturális dolgokat. Ugye amikor azt mondjuk, hogy szó szerint ebbe beletartozik a bibliai földrajz, történelem, kultúra. Mit jelentett szó szerint akkor? Ezt is föl kell tenni. A szövegben vannak jelképek. A szövegből kiderül, és erre utalt ez a szép summás mondat, hogy kiderül, hogy jelkép, akkor meg kell keresni a jelkép értelmét. A jelképek általában az írásban rendelkeznek magyarázattal. Nem szükséges találgatni, hanem meg kell keresni a jelentést a szövegben máshol, korábban. Tehát ilyen szempontból például az első említés elve is egy fontos elv. Mondok egy jó példát. Ézsaiás 7:14 azt mondja, hogy a szűz fogam méhében. És amikor elkezdünk visszamenni a fejezetben, nem értjük, hogy most ez mi ez a szűz fogam méhében. Elkezdünk visszamenni a könyvben, nem értjük. És egészen vissza kell menni az 1 Mózes 3:15-ig, mire beszél a szűzről, amikor azt mondja, hogy ellenséget kevés támasztok az asszony magja és a te magod között, és itt feltűnik az, hogy tehát a messiási vonalról kezd beszélni, és már ott elárulja, hogy a messiási vonalat az asszonyon keresztül fogja behozni. Az ördögnek mi a válasza? 1 Mózes 6-ban megtámadja ezt a vonalat. Teljes egészében megtámadja. Aztán később mit támad meg? Aztán megtámadja a zsidó vonalat. A 7:14 miről beszél, hogy az asszonyon keresztül úgy fog bejönni, hogy ez egy szűz lesz. Tehát ez valami olyan természet fölötti dolog lesz, ami betölti azt a proféciát. Ezért az első említés elve fontos, és a szövegbe való szimbolikák megfejtése az úgy történik, hogy megkeressük annak a magyarázatát korábbról. Ugyanígy a hegynek, ugye Dániel beszél hegyről, vagy Dániel beszél tengerről, és viszont kiderül akkor, hogy mikor átvitt értelemben beszél, akkor a pogány népekről beszél, vagy egy uralkodóról beszél, és akkor ezt mind föl lehet ismerni. Aztán a Biblia is használja ugye a látszólagos nyelvezetet, ahogy mi is használjuk, és ezt meg kell érteni, hogy ez hogy működik. No. És akkor nézzünk meg, még befejezésül mutatnék nektek egy konkrét példát. Például, ha fölütitek a Péter levelet, akkor ugyanígy, ahogy most mondtam, hogy az ember végig gondolja azt, hogy egy levél kiírja kinek. És akkor a Péter levélnél mindenképpen érdemes fölismerni azt, hogy az elején beszél arról, hogy Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitiniában elszélett jövevényeknek. És ki fog derülni, hogy ennek a levélnek van egy elsősorban zsidó kontextusa. És azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, azért fontos dolog, mert ha csak úgy nézzük a levelet, hogy ez egy hívő-nem hívő relációban beszél a levélben a ellentétekről, hogy hívő-nem hívő, akkor ugye sok mindent megértünk, de lesz egy pár pont, ami nem feltétlenül lesz tiszta, és egyet szeretnék mutatni. Én azt gondolom, hogy elsősorban a zsidó maradék és általánosságban a zsidósághoz beszél Péter. Ez egy fontos pont, mert ez egy szűkebb dolog, mint hívő-nem hívő. Tehát látnunk kell, hogy itt hívő zsidókat állít szembe nem hívő zsidókkal, és az ő elhívásukról beszél. Ez azt jelenti, hogy nincs számunkra üzenete? Nem, nem jelenti azt, de azt jelenti, hogy mikor megvizsgáljuk az üzenetét, ezt szem előtt kell tartanunk. És azt mondja a 2.9-ben, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Még fülembe cseng, mikor 20 éve énekelt, hogy gyülekezet az választott nemzetség, királyi papság, valami volt egy dicséret, és eltelt egy 15 év, mire azon elkezdtem gondolkozni, hogy mi hogy vagyunk választott nemzetség, meg szent nemzet. Ugye Európában másról sem szólt a kereszténység, mint hogy a nemzeti kereszténység, meg a szent nemzet, meg ugye Ágostontól már datálódik ez a nemzetben, szent nemzetben gondolkodás. És igazán a probléma ezzel az igével ott van, hogy ki van ragadva a zsidó kontextusából, és itt a Izraelnek van egy nemzeti kiválasztása, de más nemzetnek nincs nemzeti kiválasztása. Izrael az egy választott nép. Isten kiválasztotta Ábrahámot, és Ábrahámon keresztül egy népet. Ahogy láttuk ugye a kiválasztást a Bibliában, láttuk, hogy ez egy elv végigvonul, hogy sokszor egy valakin keresztül Isten egy egész népet kiválaszt. Ez történt Izrael esetében, és ők valóban egy választott nemzetség és egy szent nemzet. De ha az egyházban úgy gondolkozunk, mint szent nemzet, akkor ez szembe fog állni egyéb helyekkel, mert látjuk, hogy az egyház nem egy nemzet, hanem a nemzetekből kihívottaknak lesz a közössége. A Róma 9-ben ráadásul azt mondja, hogy fölingerlek titeket egy nem néppel, illetve nem nemzettel, ahol egy ószövetségi igét használ, de az egyházra alkalmazza Pál, és azt mondja, hogy nem nemzetnek nevezi őket, és persze, hogy nem nemzet, mert a párhuzam értelmében ugye ez egy nemzetekből kihívott közösség, ugye a vadolajfa ágak, amiket beolta a szelíd olajfába, és a két részt, a zsidót és nem zsidót, aztán tette egy új emberré. Ez az egy új ember, az viszont nem egy nemzet, és nem mondja róla sehol, hogy ez egy szent nemzet lenne. Ez is például egy fontos pont, és hogyha különösen, ha az ember belemélyed a politikai kereszténység meg az egész kérdésbe, ahol ebben nagyon visszaéltek ebben a kérdéssel, akkor még fontosabbá válik. Persze a dolog nem azért nem igaz, mert valahol visszajönnek valamivel, vagy nem. Nem ez a fő kérdés. A fő kérdés az, hogy valami bibliai-e, vagy nem. De nem is bibliai, azt gondolom. No, tehát akkor lezárva a mai kicsit suhintos, gyors talpaló, biblikus megközelítést, még egyszer itt a végén, tehát felsorolom ezt az utolsó pontokat, amit az alap megközelítésből levezettem. Tehát minden szót meg kell határozni a maga nyelvtani, történeti kontextusában. Mit jelentett az eredetiben? Ez egy fontos kérdés. Erre mondtuk a példának a megváltást. Másodszor megemlítettük, hogy a szó szerinti értelmezés nem zárja ki ezt a képes beszédet és a különböző átvitt értelmeket. A harmadik elágazás az a kontextus volt, soha nem lehet kontextuson kívül értelmezni az adott részt. Ezt a pontot még nem említettem, a negyedik pont itt, amit ebben a definícióval kapcsolatban le kell szögezni, hogy a szó szerinti értelmezés nagyon elismeri és fontosnak tartja a progresszív kinyilatkoztatást. A progresszív kinyilatkoztatás az azt jelenti, hogy a Biblia, ahogy ki lett jelentve, az adott pontig mindig az volt a teljes Biblia. De amit mi utána ismerünk, nem vetíthetjük vissza abban a részben, mert azok, akikkel annyi állt szembe, nem a mi megértésünkkel rendelkeztek. Tehát az írásokat nem úgy kell magyaráznunk, hogy az új szövetségből visszamagyarázunk az ószövetségbe, hanem úgy kell magyaráznunk, hogy megértjük, ahogy progresszíven ki lettek jelentve a dolgokat, és arra épül a többi, nem fordítva. Tehát ahogy a ház alapja elkezd fölépülni, és egyre több lesz, ez a progresszív kijelentés, és nem úgy van, hogy mikor látjuk a tetőt, hogy kész van, akkor abból mi mindent megpróbálunk megérteni, hogy mi volt az elején. Ugye ezt szokták csinálni például a frigyládával, meg ott az összes szögekkel, kötelekkel, kapcsokkal, amire a zsidó levél is azt mondja, ezek árnyékok, előképek, homályos dolgok. Bizonyos értelmezéseket ő maga megad, de amit nem ad meg, azt nekünk nem muszáj felfedezni, hogy egyes kötelek ilyen színben, olyan, nem tudom, Krisztusról hogyan szóltak. Tehát annyi fancy ilyen mindenféle könyv van, hogy ezt meg azt meg amaz meg nem tudom mit jelentett. Ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert attól, mert a kötél kék, meg az ég kék, akkor még a kötél nem biztos, hogy az égnek a szimbóluma, mert éjszaka az ég meg fekete. Tehát, hogy ezek ilyen nonsens dolgok néha, amit bele tudnak magyarázni visszafele jelentésben, ebben óvatosan kell bánni. Nem azt mondom, hogy nincs, meg nem lehet fölismerni, mert mikor azt olvasok, hogy a kőszikla Krisztus volt, akkor fölismerjük, hogy a kőszikla Krisztus volt, de ezt a Biblia mondja, erre támaszkodhatunk. Az ötödik pont az, hogy ugye a Biblia is, amit említettem, hogy használja ezt a, hogy mondják magyarul, hogy ez a phenomenal language, mi ez egy phenomenal? Igen? Igen, de mi erre a jó szó?
Hát kajára, az fenséges.
De hogy the language of appearance. Az, hogy
language of appearance.
Appearance.
De mi a kontextus?
Hát ez. Ez hogy mondom magyar szóval? Hát, hogy a nap föl kell, az például egy...
Megjelenés.
Igen, tudjuk, amikor azt mondjuk, hogy a nap föl kell, vagy felszállok a buszra, de az jó, felszállok a buszra, akkor mindannyian tudjuk, hogy nem a szárnyaimat veszem elő, szállok a buszra. Tehát ezt figyelembe kell venni, hogy leszállok a buszról, akkor mindenki érti, miről beszélünk. És a Biblia ugyanúgy használja ezt a nyelvet.
Leírom. Leírom.
Én is angolul ezt a pontot értem, csak valami jó magyar szót kerestem, igen. A hatodik pont, hogy nagyon fontos a szövegbeosztásokat figyelembe venni, és ehhez néha görögöz is vissza kell menni, mert az nem a fejezetek és nem a számok jelentik a Bibliában a szövegbeosztását, hanem a szerzőnek az adott szándéka, és azt tudjuk, hogy se fejezetek nem voltak, számok meg még annyira se voltak. Ugye a fejezetek is jóval később jelentek, meg a számok meg egész késő jelentek meg. Ez nagyszerű dolog, mert most azt tudom mondani, hogy valami, és akkor ti oda tudtok lapozni, nem is tudom régen mit csináltak, átforgatott. Tehát akkor maximum a szerző szerint valahogy akkor azt a tekercset hozták elő, de hogy...
Biztos megvolt, mert mindig ugyanaz.
Igen, ott volt egy rend, igen. Aztán később meg 1500 évig latinul volt, úgyhogy nem értette senki szinte alig, akkor nem is keresték, csak hallgattak, csodálkoztak. Nézték a képeket, igen, és reszkedtek. Hát vannak, ugye vannak ilyen, mindjárt majd jó mindenféle lehetőség. Hát például, hogy a Logos programba. És az utolsó nagyon fontos pont, ahol most el kéne kezdeni a tanítást, és itt fejezzük be, hogy fel kell ismerni magát az írásokat felosztó nagy elveket, és számunkra két ilyen nagyon nagy elv van, amit mi komolyan veszünk. Azt gondoljuk, hogy vannak üdvtörténeti korszakok a Bibliában, és fel kell ismerni, hogy Isten az üdvtörténeti korszakokon belül másképp működik. Ami nem azt jelenti, hogy a megváltásnak a módja más lenne, mert a megváltás mindig kegyelemből hitáltal van, de akár még a kontextusa az üzenetnek, amit el kell hinni, az is lehet más, ugyanis nincs minden kijelentve. Tehát a megváltás Krisztus előtt, vagy akár még a messiás földi itt léte alatt, annak a tartalma más volt. Tehát nem abba hittek, ugye nem is hitték még el az apostolok se, hogy meg fog halni. Tehát nem abba hittek már előre, hogy jól, majd egyszer a messiás is meg fog halni. Rabbik teológiában tudtak arról, hogy van két messiás kép, egy olyan, aki meg fog halni, meg egy olyan, aki győzni fog. Ezt ők nem tudták egybe szerkeszteni, ezért két messiásban gondolkoztak. A Gog és Magog háborúja volt számukra az utolsó idők nagy háborúja, amiben a messiás, a József fia meg fog halni, és majd jön, és megnyeri a háborút, a messiás, a Dávid fia, tehát ők így két messiási képben gondolkoztak. Ez volt az általános kép, ilyen profetikus kép. Most is különben ez jelen van. És a másik, amelyik a bibliai nagy felosztást megadja, az a valóságos bibliai szövetségeknek a megértése. 8 bibliai szövetséget látunk, és fontos ezeket látni, hogy kivel köttetett, és hogy feltételes vagy feltétel nélkülé, mert ezek megadják a Bibliának a keretét. Itt fejezném be, és ezzel biztatni akartalak benneteket, hogy legyetek éberek, és mint a béréljak, úgy olvassátok a Bibliát, és kutassátok az igazságokat. Amen.
Csak hozzá szeretnék, hogy mi...